Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted.
Nagyon sok szeretettel üdvözöllek. Tomek Noémi vagyok, és te az Örömvilág podcast csatorna 153. epizódját hallgatod. Ha először találkozunk egymással, akkor fontos tudnod, hogy tudatosságról, önismeretről és spiritualitásról szoktunk beszélgetni minden héten szerdán azokkal, akik követik a csatornámat, vagy akik időről időre rátalálnak egy-egy epizódra. Nem a legmagasabb igazság fog itt elhangozni, hanem olyan nézőpontok, amelyeken keresztül ehhez közelebb tudsz kerülni. Egyébként ezzel kapcsolatban, hogy mi a magasabb igazság, épp az előző adásban, a 152-ben mondtam néhány érdekes nézőpontot. Ha szeretnéd az összes epizódot egy helyen megtalálni, akkor gyakorlatilag bármely nagyobb podcast abban, hogyha kutakodsz, akkor ott találod az Örömvilágot, érdemes feliratkoznod, hisz ekkor értesítést fogsz kapni az új részekről. Ellátogathatsz honlapomra www.örömvilág.hu-ra, valamint van egy YouTube csatornám is, ahol a különböző videós tartalmak mellett az összes epizódot szintén megtalálod. 2019. október óta készítem ezeket az adásokat, azóta nagyon sokat fejlődött maga a csatorna is, és rengeteg témáról beszélgettünk már. Gyakorlatilag ez idő alatt elképesztő, hogy mennyi olyan ismerősre tettem szert, akikkel, amikor egyszer aztán végre személyesen is találkoztunk, akkor tényleg régi ismerősként tudtuk üdvözölni egymást, mert azt éljük meg, hogy hétről hétre valóban beszélgetünk. Úgyhogy, ha van kedved, akkor légy te is ma a beszélgetőtársam. A téma egy kérdésben sűrűsödik össze, ez a kérdés nagyon egyszerű, és ugyanakkor végtelenül provokatív is, hogyha megfelelő helyre célozzuk, ez pedig így hangzik. Megmentőre vársz. Ezzel kapcsolatban már sok minden elhangzott a csatorna elmúlt bő 3 évében, és szerintem még számtalan téma kapcsán sorra fog kerülni, most azonban jönnek olyan új nézőpontok, ahogy még erről nem beszélgettünk. Kérlek, hogy hangolódjunk rá együtt erre a témára. Fel fogok tenni néhány kérdést, ezeket a kérdéseket válaszold meg magadnak, magadban, lehetőség szerint nyugodt, békés körülmények között, egy kicsit félrevonulva akár, vagy egy picit felfüggesztve az aktuális tevékenységedet, és ha még azt is megteheted, hogy becsukod a szemed közben, akkor az még jobb, de ha nem, hát nem. Így is fog működni, ezt már sokszor elmondtam. Az első az, hogy kérlek, érezd bele abba, hogy amikor megláttad ennek a mai podcastnek a címét, vagy hallottad tőlem, akkor benned hol nyomott ez meg gombot, és ki az, aki erről eszedbe jutott elsőre, magadra gondoltál, vagy egy másik személyre? Neked melyik szereppel könnyebb azonosulni? Azzal, aki várja, hogy megmentsék, vagy a megmentővel magával? Mennyire vagy egyébként aktív? Mennyire állsz bele gyakorlatilag azonnal akár a probléma felmerülésekor abba, hogy megold? Vagy mennyire vagy olyan típus, aki lefagy, vagy aki egyáltalán nem cselekszik? Kicsit egy ilyen képzeletbeli skálán helyezd el magad, csak úgy, hogy te lásd vizuálisan is ezt a belső képet. Egy picit kérlek, gondolj vissza a gyermekkorodra, és érezd bele abba, hogy neked milyen mintát mutattak ezzel kapcsolatban a szüleid. Volt-e megmentő a családban? Vagy volt-e olyan, aki állandóan arra várt, hogy valaki mentse meg? És kérlek, ezt a megmentőt és ezt a ments meg engem verziót, ezt értelmezd kellően tágan, tehát amikor megmentőre gondolok, akkor arra a személyre gondolok, aki megold mindent, aki kibogozza a szálakat, aki rendbe rakja a problémákat, annál pedig, aki megmentőre vár, vagy klasszikus értelmezésben az áldozatnál pedig, ugye arra gondolok, aki azt szeretné, azt várja, hogy valaki jöjjön, aki ezt helyette megcsinálja, vagy mondja meg legalább valaki, hogy mit kell csinálni. És ez nem feltétlen csak az aktív cselekvés, hanem még arról is beszélhetünk, hogy valaki, akit állandóan ugye mások bánthatnak, bántanak, kisemmiznek, tehát aki mindig az áldozata a helyzeteknek. Itt erre a személyre is gondolunk. Köszönöm szépen, hogy ezt a néhány kérdést felhoztad magadban. És hát az a helyzet, hogyha valaki megmentőre vár, akkor fog is előbb-utóbb egy megmentőt találni magának. És ez nagyon fontos mindjárt az elején tisztázni, mert akkor, amikor ezt a kérdést boncolgatjuk, hogy vajon megmentőre vársz-e, akár te, akár ezt most a te ismerettségedben, környezetedben bárkinek indokolt lenne feltenni, akkor az a helyzet, hogy azért vannak olyan emberek, akik erre várnak, mert vannak olyanok, akik mindig megmentenek. Mi az ő karakterük és mi az ő jellemzőjük, ezt mindjárt el fogom mondani. Azonban azt fontos tudnod a féle ilyen mini edukáció az Örömvilág podcastben, hogy Kerpmann volt az, aki az úgynevezett dráma háromszöget megalkotta jó régen, ha jól emlékszem, akkor 1968 volt a dátum. És ő volt az, aki először leírta az áldozat, a megmentő és az úgynevezett agresszor háromszögét, ami manapság inkább ugye áldozat-megmentő, elkövető vagy áldozat-megmentő tettes háromszögként ismert, vagy legalábbis a magyar nyelvben inkább így terjedt el. És az a helyzet, hogy gyakorlatilag ennek az úgynevezett ördögi körében vagyunk mindannyian, és a szerepeket időnként változtatjuk is, de nagyjából az összes embernek van valamiféle olyan alapkaraktere vagy alapjellemzője, amely által ugye komfortosabban érzi magát az egyik szerepben. És ez akkor is igaz, ez a kijelentés, hogyha itt az áldozat szerepről van szó. Mert igen, ugye van akinek az áldozat szerepben lenni. Sokkal egyszerűbb, sokkal idézőjelben kényelmesebb, de leginkább megszokottabb vagy ismertebb, komfortosabb ilyen szempontból. És ugye van, aki elkövető, inkább van, aki megmentő inkább. Hogy melyik az a szerep, amellyel alapjáraton könnyebben kapcsolódunk, az nyilván függ a saját személyiségünktől is, de nagyon nagy mértékben függ attól, hogy milyen családból jövünk, és hogy hogyan neveltek bennünket, milyen családi mintát, példát kaptunk. Azt gondolom, hogy neked, hogyha ezt az adást hallgatod és érdeklődsz a tudatosság vagy az önismeret iránt, akkor arról nem kell különösebben papolnom, hogy mennyire nagyon-nagyon erős és nagyon határozott mintát mutat a gyermekkorunkban a családunk nekünk, amit aztán nagyon könnyen igazzá tudunk tenni magunkban, tehát alapigazságá tudunk növelni magunkban, de a gyerekkornak a szerepe abban, hogy vajon áldozatok, elkövetők vagy megmentők leszünk-e, hát azt kell mondjam, hogy elképesztően hatalmas. És akkor nézzük is végig ezt a három szerepet, és utána majd térjünk át arra, hogy mi van azokkal, akik megmentőre várnak. És akkor kezdjük is mindjárt a megmentővel, ugye, akire várnak. A megmentő az, aki állandóan felbukkan, hát a segítők körében rengeteg megmentő van, az empaták körében rengeteg megmentő van, és az a helyzet, hogy a megmentő az nagyon sokszor egy úgynevezett ilyen parentifikált gyerek. A parentifikált az azt jelenti egyébként, hogy olyan, akinek már gyerekkorban fel kellett nőnie, tehát az, aki gyerekként volt a szülőjének a szülője, hogy ez azért alakult-e ki, mert beteg volt a szülő, és ezáltal vált úgymond maga tehetetlenné. Hogy azért alakult-e ki, mert érzelmileg a szülő szétesett, vagy mert igazából soha nem volt felnőtt, vagy mert valamiféle függőségben élte az életét, mondjuk alkoholizmussal élt, és a gyereknek önmagának kellett gondoskodnia a felnőtt dolgokról ahhoz, hogy az élet alapjáraton legalább tudjon működni, az e szempontból teljesen mindegy. De az, akinek korán fel kellett nőni valamiért, és talán most te is magadban nézel egy kicsit mélyebben ilyen szempontból, és azt mondod, hogy hát igen, én is egy ilyen személy vagyok, az könnyen belerakja magát a megmentő szerepbe. Mert a létezésének is az az alapja egyébként, hogy teszek másokért. Egy megmentő mindig abban határozza meg saját magát, és alapvetően abban határozza meg saját magát, hogy ő valamit tesz másokért, és gyakorlatilag így van a létezéshez létjogosultsága. Tehát nagyon sok segítő ilyen. Zárójelben jegyzem meg, volt egy olyan podcast epizód a múltban, hogy milyen a jó segítő, érdemes oda is visszakapcsolnod, és ilyen szempontból is egy picit belehallgatnod, vagy akár az egész epizódot meghallgatnod. Ugye egy megmentőnek van egy ilyen alap sémája, hogy az a jó, ha én szükséges vagyok, ha én kellek, mert ezáltal vagyok. De mi van a másik oldalon? Ugye Egyrésztről nagyon sokat tölt bele a másokkal való kapcsolódásba, a mások segítésébe, viszont önmagának nem ad, tehát általában önszeretet hiány, önértékelés hiány, önmagunkkal való kapcsolódás hiány, ez megjelenik egy megmentő szerepben. Pontos, hogy a megmentő nem egyenlő a segítővel, tehát tudnunk kell, hogy mi a különbség a között, hogy megmentek éppen, vagy segítek valakit abban, hogy kilábaljon egy adott problémából. Tehát itt van egy nagy kupac, ugye, a megmentő. Aztán nézzük azt, hogy van egy hatalmas nagy másik kupac, ő pedig a tettes vagy az elkövető, ugye az eredeti Cartman-féle háromszögben ő volt az agresszor, vagy ő az agresszor. Hát ő néha egyébként saját magát kell, hogy megmentse, ezt is ide bigyeszteném azért, és fontos az, hogy a legtöbb elkövető, azért lesz elkövető, ha most a gyerekkori sémákra megyünk vissza, mert annyi bántást, annyi bántódást szenvedett el gyerekkorában, hogy megtanulta azt, hogy neki kell az erősebbnek lenni. Ugye van az, amelyik kutya erősebb az. Hát ennek értelmében ő inkább erőfitoktatással mások fölé kerekedik, és agresszióval, bántalmazással éri el azt, hogy őt többet ne bántsák. És nyilvánvalóan kellően érzelmileg is érzéketlenné válik a bántással, bántódással kapcsolatban, mert ő maga gyerekkorában úgy tud túlélni, hogy érzelmileg kiüresíti magát, és így tudja valahogy saját magát legalábbis fizikailag kimenteni abból az adott helyzetből, amiben van, és így tud valahogy még túlélni. Úgyhogy nagyon sok elkövető a bántalmazott gyerekekből lesz. Megtanulja, hogy neki kell erősebbnek lenni. Áldozat már volt, tudja azt, hogy milyen szörnyű áldozatnak lenni, nem akar többi áldozat lenni, tehát átmegy a másik oldalra, és a másik pályán játszik, és támadó lesz belőle. És hát ott van az, aki a megmentőre vár. Ugye ő van a mai adásunk fókuszában, de ahhoz, hogy kontextusba tudjuk helyezni az ő lényét és az ő karakterét, ehhez szükséges volt a háromszög másik két csúcsán lévőket is megbeszélnünk egymással. Hát aki megmentőre vár, az nem nagyon szeretne, vagy nem tud felelősséget vállalni, és a cselekvőképességének sincs igazából a birtokában. Tehát neki kell irányítás, kell iránymutatás, vagy kell konkrétan valaki, aki így jól segbe rúgja idézőjelben hátul, és azt mondja, hogy arra menj. Nagyon-nagyon sokféle oka lehet annak, amikor valaki kialakít magának egy ilyen áldozatszerepet, amiben ő várja a megmentőt, várja azt, hogy valami történjen, várja azt, hogy valaki cselekedjen, várja azt, hogy a sült galamba szájába repüljön. És hát, ha emögé nézzünk, akkor megint arról kell beszéljünk, hogy milyen volt a szülői háttér. Nem azt mondom, hogy ez az egyetlen egy ok. Tehát vannak olyan áldozatok és tehetetlen és alkalmatlan idézőjelben emberek, akik nem egy traumatikus családi háttérből jönnek, de mégis valami oknál fogva, akár a személyiségük miatt, akár a más inkarnációkból a lélek hoz egy olyan lenyomatot, vagy történik valami, amit saját életében idéz elő a szabad akaratából, ami aztán oda vezet, hogy ő inkább az áldozat verziót választja, de itt is hangsúlyosan jelenik meg a gyerekkornak a szerepe. Mert mi van akkor, hogyha a szülő mindent megcsinál például a gyerek helyett? Amikor még nyolcadikas korában is azt mondja az anyukája, hogy gyere ide, megigazítom, mert nem áll jól. Amikor még a 15 éves, 20 éves gyereknek is idézőjelben kikészíti a ruhát az anyukája. Akkor, amikor szó szerint csak megrágnia kell az ételt, mert minden elé van rakva, amikor semmiféle aktív cselekvésben nincs a gyerek bevonva, és nem is tanulja meg, hogy ő rendelkezik egyébként azzal a képességgel, hogy döntéseket hozzon, és hogy aktívan cselekedjen, mert mindig valaki dönt helyette, és mindig valaki megcsinálja. Ez általában ilyen túlgondoskodó anyai energiából, vagy egy túlzottan kritizáló, bántó, agresszív apai energiából jön. Ez sem fekete vagy fehér, hanem ebben is lehetnek átmenetek és keveredések, de ez a két alapvető séma itt is működik. Tehát egy túlgondoskodó anyuka, vagy egy olyan apa, aki majd én tudom, majd én eldöntöm, majd az lesz, amit én mondok, ez mindegyik ahhoz vezethet, hogy egyszerűen nem alakul ki az a gyerekben, hogy én képes vagyok rá, nem alakul ki az, hogy jól tudok döntéseket hozni, és nem alakul ki az, hogy milyen érzés az, amikor cselekszem, aktív vagyok, és elérem a célomat. Mert sose kellett egyedül elérni a célt. Mert mindig valaki szó szerint berakta a célba. Szeretnéd ezt, szeretnéd azt, majd anya megcsinálja. Tehát ezért nem vagyok híve például annak, hogy valaki helyett megírjuk a házi feladatot. Mert lehet, hogy a gyereknek nehéz megkillódni vele, és lehet. Sőt, hát én is pedagógusnak tanultam, és nem véletlen aztán nem tanár lett belőlem, és nem ezt választottam mégsem hivatásomul. Tehát tudom, hogy az oktatási rendszerben azért vannak kihívások, és sok felesleges dolgot kell a gyerekeknek megtanulni. De azt is megtanulják akkor, amikor házi feladat van, hogy ezt nekem kell megcsinálni. Úgyhogy számtalan módja van annak, hogy hogyan csinál a szülő a gyerekéből egyébként áldozatot, és nem beszélve arról, amikor azért lesz valaki áldozat, mert csak akkor figyelnek rá, hogyha baj van. És megtanulja azt, hogy baj kell, hogy legyen ahhoz, hogy én a figyelem középpontjába kerüljek. Akkor, amikor betegségekkel dolgozunk valakivel, amikor valaki megkeres azzal, hogy nem tud kikeveredni már 1000 éve valamiféle krónikus betegségből, amikor megkeres valaki azzal, hogy nagyon komoly egészségügyi problémái vannak, és tudja, hogy ennek lelki oka van, és találjuk meg, akkor gyakran az az ok, és az az eredő ott mögötte a gyerekkorban, hogy elfoglaltak voltak a szülők, vagy nem tudták bármi okból betölteni igazából azt a fajta szeretetteljes, figyelmes, jelenlévő szülői energiát, amire a gyereknek szüksége lett volna, és ő megtanulta, hogy ha szeretném, hogy figyeljen rám az anyukám, ha szeretném azt, hogy jól bánjon velem az apukám, ha szeretném azt, hogy a nagymama palacsintát süssön, vagy egyáltalán, hogy én a nagymamámnál lehessek, és ne a szüleimmel kelljen lennem, vagy ne kell elviselnem a tesómat, akkor produkálja magának a betegséget. Mert a betegség az egy kiút, a betegség az egy menekülés.
Örömvilág podcast. Neked érted.
És hát nem csak a betegséggel lehet ám előidézni a figyelmet, mint problémával, hanem például azzal is, hogyha rosszalkodunk. Hogyha egy gyerek rosszalkodik, csintevéseket csinál. Vagy azzal is, hogyha állandóan feszült és sírva fakad, amikor valami nem sikerül neki. Az, hogy sír a gyerek, azt meg akarja oldani a felnőtt, tehát oda megy és csinál valamit. És a gyerek nem úgy gondolkodik, hogy a szeretetteljes energiát bevonzó módon hogyan tudom én a figyelmet felkelteni, hanem abban gondolkodik, és azt csinálja ösztönösen, hogy hogyan tudom a figyelmet felkelteni. És az is egy figyelem lehet, hogy addig feszíti az ügyeket, amíg kiakad a szülő, és oda megy, és jól leteremti, és üvöltözik vele, vagy ad abszurdum megveri, vagy büntetést ad neki, de a gyerek azt éli meg ebben, hogy foglalkozik velem. És így válik fontossá, azon keresztül, hogy vele foglalkozni kell, és már kész az áldozat szerep megint csak. Tehát ahogy hallod, és ahogy átbeszélgettük egymással, azért nagyon sokféle ok lehet a háttérben, és időnként az is lehetséges, hogy ugyanabból a szülői mintából valaki a saját személyiség karakterének, jellemzőinek megfelelően egyik vagy a másik irányba mozdul el. Mert egy agresszív, bántalmazó szülőn keresztül meg lehet azt is tanulni, hogy én inkább legyek elkövető, meg azt is, hogy én inkább legyek áldozat, mert az az én szerepem, és ebbe születtem bele, és akkor ebben maradok. És mi van akkor, amikor valaki felnő ebből a sérült gyerekből, és ebből nem igazán tud kitörni? Mi van akkor, amikor valaki 30, 40, 50 évesen is még mindig azt várja, hogy valaki mentsen meg, valaki csinálja meg helyettem? Hát általában az van, hogy ezt ideig, óráig valaki megteszi neki. Számtalan párkapcsolatban tapasztalom ezt, és kapcsolatok más szinterein is, tehát például a munkakapcsolatok során is tapasztalom ezt, hogy egy ideig, óráig ez elmegy, de a másik egy idő után fellázad. a megmentő egy idő után kiáll mögülle. Igen, az a helyzet, hogy elő lehet varázsolni a láda fiából mindig, azaz be lehet vonzani újabb és újabb megmentőket, mert majd mindig lehet valakit találni, aki megsajnál, de azon keresztül még senki nem nyerte el a cselekvő képességét. Azon keresztül még senki nem volt képes felelősséget vállalni önmagáért, hogy körben állták néhányan, és intenzíven sajnálták őt. Nagy csapda a párkapcsolatokban az, amikor a felek úgy fejlődnek el egymás mellett, hogy az egyik ki akar a megmentő szerepéből állni, mert tudja, hogy fontos, hogy ő saját magának is fontos legyen, a másik meg nem akar kiállni az áldozatból, és nem akarja kiengedni bűvköréből a megmentőt. Ez egy nagyon nehéz energia, mert a megmentő mindig felelősséget érez az áldozat iránt, a megmentő mindig átveszi a felelősséget a másiktól, és amikor ez megszokottá válik, akkor szinte törvényszerűvé is válik, és abban az esetben, ha egy megmentő vissza akarja adni a saját hatáskörébe az áldozatnak a saját felelősségét, akkor ő nem csak hogy tiltakozik ellene, értetlenkedik, sértődik, és úgy viselkedik, mint egy dühös és dacos gyerek. Mert valójában az, aki gyerekkorban áldozattá válik, aki onnan hozza a saját életébe ezt a fajta komfortzónát, aminek ez a fajta viselkedés és séma az alapja, és a legismertebb, ezáltal legkönnyebben választható verziója, az meg is reked valahol ott a gyerekkorban, ahol ez megtörtént, és lehet, hogy testileg felnő, de érzelmileg nem. Akkor, amikor valaki azt mondja neki, hogy akkor most vetkezed be a sorsodat, és cselekedj, és légy aktív, akkor nem tud vele mit kezdeni, mert fogalma sincs, hogy hogy csinálja. És mi van akkor, hogyha erre már egy közös élet is felépült? Mi van akkor, hogyha a férfi és a nő, aki összekapcsolódtak, akár sok-sok évvel ezelőtt egymással, és családot alapítottak, elfejlődnek egymás mellett? És az egyiknek, legyen az akár a férfi, akár a nő, egyszerűen elege lesz abból, hogy ő csak a másikért, és mindenek előtt a másikért. Tudod, mikor szokott ez felmerülni? Akkor, amikor már a gyerekek kikerülnek a fókuszból. Addig, és ez általában inkább a nőkre jellemző egyébként, nem tűnik fel az, hogy a másikért teszek, és a másokért teszek, és önmagam nem vagyok fontos, amíg nem kell, hogy kilépjen abból a fajta nagyon szigorú szülői szerepből, ahol ő gondoskodik a kisgyerekekről. Amikor a gyerekek elkezdenek önállósodni, és már nem igénylik annyira azt, hogy anya, avagy apa folyamatosan ott legyen, és intézgesse az ő dolgaikat, néha anyának és apának akkor esik le, hogy az nincs rendjén, hogy itt van még egy gyerek a családban. Az nincs rendjén, hogy nem ketten vagyunk felnőttek, és mondjuk van egy gyerekünk, vagy kettő, vagy három, hanem én vagyok egyedül a felnőtt, és itt valójában mindenki gyerek. És lehet, hogy az egyik gyereknek van munkahelye, és elmegy oda, de csak annyi. És semmi másért nem vállal felelősséget. És hát találkoztam olyannal is, aki szó szerint teljesen átváltott egy tehetetlen üzemmódba, és csak otthon tengleng, jobbik eset, ha legalább valamit csinál, mert akkor azt mondja, hogy jó, hát én ezt teszem, vagy azt teszem, de van, aki egyáltalán semmit nem. És csak vár arra, hogy jöjjön, aki megmenti. Ez a megmentőre váró karakter egy más párkapcsolati aspektusban is megjelenik elég tipikusan, ez pedig akkor van, amikor valaki arra vár, hogy jöjjön egy olyan partner, aki majd megoldja az életét. Tehát jöjjön valaki, akivel majd jó lesz. Majd, ha megtalálom a párom, akkor majd minden jó lesz. Majd, ha lesz társam, akkor majd kikerülök ebből a nagyon negatív időszakból. Majd jön valaki, aki majd bearanyozza a napjaimat, és aki által majd sütni kezd nálam is a nap. De hát ez nem így van. Tudjuk, hogy nem így van. Ideig óráig igen, de egyébként nem. Annak, aki állandóan vár a megmentőre, valószínűleg el sem jut most a lelkéig vagy a szívéig az, amit mondtam. És nem vagyok emiatt csalódott, mert nem akarom senkinek megmondani, hogy mit csináljon. Én azért gondoltam, hogy beszéljünk erről a témáról egymással, mert ez egy nagyon általános jelenség, és így vagy úgy, bizonyos helyzetekben, bizonyos témák kapcsán, bizonyos ideig biztos, hogy valamelyikben benne vagy, és az is biztos, hogy valamelyikben huzamosabban vagy benne, mint a másikakban. Még mindenképpen szeretnék egy néhány gondolat erejéig kitérni arra, hogy mi van akkor, ha munkahelyen van egy áldozat. Hát a munkahelyen az áldozatot például egy agresszív vezetőnek, vagy egy elkövető típusú kollégának nagyon jól lehet irányítani, tehát akkor ez lehet egy nyereség az ott lévőknek idézőjelben ilyen szempontból. De nagyon nehéz energia egy áldozat egy csapat munkában, mert nem ismeri azt, hogy együttműködés, nem tudja beletenni a saját kreatív ötleteit, döntési energiáját a közösbe, és ezáltal nagyon negatív hatással tud lenni egyébként a környezetre, mint ahogy az is, ha valaki megmentőként mindenki helyett mindent akar csinálni, és az is, hogyha valaki elkövető, és folyamatosan furkálja, bántja, piszkálja, agresszíven lehuhogja a többieket. Mi lehet a megoldás? Hát talán az lenne a legjobb megoldás, hogyha fogjuk magunkat és kilépünk ebből az ördögi körből, ebből a, ahogy szoktam emlegetni, Bermuda háromszögből, mert ebben csak elveszni tudunk. Én azt gondolom, hogy mint sok minden mással kapcsolatban is, a tudatosság a nagyon fontos, és az, hogy felismerjük, amikor belecsúszunk az egyik vagy a másik szerepbe, és amikor ezáltal egyfajta aránytalanság következik be az életünkben. Hogyha figyelünk arra, hogy milyen mondatokon, milyen kifejezéseken keresztül kommunikálunk, hogyha olyan szavakat mondunk, hogy mert én soha, és mert nekem sosem, én nem tudom, nem merem, félek, hogy, akkor könnyen lehet, hogy áldozatok vagyunk. Hogyha olyan mondatokon keresztül kommunikálunk, hogy majd én megoldom helyetted, és megcsinálom, hagyjad, majd én megcsinálom, nagyon sajnálom őt vagy ezt, és ezért vagy azért ezt fogom csinálni, akkor ugye ott vagyunk ebben a megmentősdiben. És hát mi van az elkövetőkkel? Az elkövetőknek a mondatai, ez az én tudom egyedül más aspektusa, és a másiknak a ledegradálása, lehülyézése, a nagyon elítélő kifejezések használata másokra. De nem vagyok egyébként naív, én azt gondolom, hogy amikor elkövető valaki, azt nem igazán szokta észrevenni. Ritka az, hogy ezt a verzióját valaki tudja revidiálni, tudja felülvizsgálni. De nem baj, ha tudjuk, hogy ez milyen, mert legalább észrevesszük, amikor megjelenik egy elkövető a környezetünkben. Ugyanis van még egy nagyon fontos, amiről beszélnünk kell. Amikor egy ember is belelép egy szituációban az egyik szerepbe, akkor az olyan, mintha egy ilyen furcsa perverz játékba hívná a körülötte lévőket, és nagyon tudatosnak kell lenni abban, hogy csak azért, mert megjelent a környezetemben egy áldozat, ne váljak megmentővé, vagy csak azért, mert megjelent egy elkövető, ne váljak áldozattá. Úgyhogy én most ezzel a gondolattal zárnám a mai beszélgetésünket, megköszönve azt, hogy értő figyelmeddel jelen voltál. Kérlek, ha van olyan felismerésed, vagy van olyan saját történeted, amit szívesen megosztanál ebben a témakörben velem, velünk a podcast hallgatóival, akkor ragadj billentyűzetet és írj a podcast@örömvilág.hu e-mail címre. Ugyanitt továbbra is várom a témajavaslatokat, amelyeket tudod általában vagy a hallgatók javasolnak nekem, vagy az élet dob fel a munkámon keresztül, ad abszurdum a saját életemen keresztül. A mai téma alapvetően a munkámon keresztül érkezett, és köszönöm azoknak, akik az ezzel kapcsolatos nézőpontjaikat és kérdéseiket az utóbbi időben megosztották velem. Ha szeretnél velem kapcsolódni, kérlek keresd fel honlapomat www.örömvilág.hu, és nézd körül az aktuális programok között, illetve megköszönöm, ha követed Facebook oldalamat, amelyet Tomek Noémi néven találsz meg. Kérlek figyelj arra, hogy van egy hivatalos, követhető oldalam, és van egy privát oldalam. Ez utóbbin nem tudok több ismerőst fogadni, tehát kérlek a hivatalos oldalamon keresd, ha azt beköveted, azt hálásan köszönöm, a YouTube csatornám, és nagyon nagy szeretettel ajánlom neked az Örömvilág Podcast csatorna többi epizódját is, amelyet megtalálsz többek között a Spotify-on is. Remélem, hogy találkozunk a következő adásban is. Szeretettel ölellek.
Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu. Témát ajánlanál? podcast@örömvilág.hu.